Műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Orbán Viktor miniszterelnök kijevi látogatásán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Magyarország kormányfőjeként Orbán Viktor reggel érkezett az ukrán fővárosba, ahol megköszönte az elnöknek a meghívást, jelezze, hogy múlt csütörtökön állapodtak meg a találkozóról Brüsszelben. A magyar kormányfő hangsúlyozta, az EU elnökség átvétele után első útja ide vezetett, mert a béke kérdése nem csak Ukrajnában fontos, hanem egész Európában. Hozzátette, a háború, amit az ukránok most elszenvednek, mélyen érinti az európai biztonságot. Zelenszkij a tárgyalás után arról beszélt, megvitatták a két ország alapvető kérdéseit, ami egy államközi megállapodás alapját adhatja. Tárgyaltak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről és egy magyarországi ukrán iskola megnyitásáról. Semmit sem vár Orbán Viktor kijevi útjától a Kreml, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov elmondta, a magyar féllel nem cseréltek információt azelőtt, hogy a miniszterelnök Ukrajnába látogatott. Értető, hogy Magyarországnak, miután átvette az EU soros elnöki tisztét erre az időszakra, meg kell felelni az ezzel járó feladatoknak, így azt gondolom, ebben az esetben a brüsszeli érdekek mentén megfogalmazott kötelezettségeknek tesz eleget, nem pedig a nemzeti érdekek mentén, idézte az Interfax szóvivőt. Az előzetes adatok szerint 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakhoz képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4%-ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján júniusban rekordalacsony szintre csökkent a regisztrált álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A regiszterben jelenleg mindössze 222.800-an szerepelnek, ami a rendszerváltás óta mért legalacsonyabb júniusi adat, ismertette Comba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálja a kisvállalkozások működési környezetét, és szeptember végéig versenyképességet segítő akciótervet hirdet meg számukra, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, ez kiterjed majd többek között a vállalkozói hitelek kérdéskörére, a befektetések támogatására, a finanszírozási költségek csökkentésére, vagy a vállalkozások digitális jelenlétére. A Budapest-Brassó járat indítása mindkét város és ország számára fontos lépés, mondta el a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a járat megnyitó ünnepségén a Liszt Ferenc repülőtéren. Antal Ferenc, a Budapest Airport igazgatóságának a tagja, azt mondta, erdélyi magyarként nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy itt lehet az eseményen. A Wizz Air járatának köszönhetően heti háromszor repülhetnek az utasok a Budapest-Brassó útvonalon. Országszerte közel 800 vidéki cukrászda igényelhet 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást, eszközbeszerzése és fejlesztése mostantól augusztus 1-ig, hívja fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az összesen 800 millió forint keretösszegű felhívás második eleme a kormány által a vidéki vendéglátóhelyek támogatására indított, összességében 13 milliárd forint értékű programjának. A Magyar Víziközmű Szövetség évek óta örömmel csatlakozik a műanyagmentes július kihíváshoz. Ez a kampány a műanyagmentes élet előnyeire és a környezettudatos viselkedésre hívja fel a figyelmet. Csökkenteni kívánják az egyszerhasználatos műanyagok, valamint a PET palackok számát, arra buzdítanak mindenkit, amikor lehetőségük van rá, töltsék újra kulacsukat csapvízzel, és próbálják meg beépíteni mindennapjaikba az egyszerhasználatos műanyagok alternatíváit. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek meghirdetett 500 millió forintos keretösszegű pályázaton 277 szervezet nyert el támogatást, között az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ovádi Péter elmondta, minden formailag helyes pályázat támogatást nyert, egyúttal megköszönte a területen végzett munkájukat. 27 gint vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Supermenta program termékteszt keretében. 3 nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az élelmiszerminőségi jellemzők vagy a címkéken szereplő jelölések alapján, ezért az érintett gyártókkal szemben hatósági eljárás indult, a bírságok kiszabása folyamatban van, amelyek együttes értéke megközelítőleg 5 millió forint lesz, közölte a Népih az MT-vel. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Néha kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Marica grófnő.
Kálmán Imre örök klasszikus a július 12-én 21 órától az Egri Várban.
Húzzad csak kivirágos virradatig.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. Bércesi András vagyok. Golopra a Kondrát családnak szól az első zenés üzenet. Lovai László énekel. Hallgassák szeretettel!
Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, nem járkáltak többen lent a falu szélen. Ma sem hult több virág a vén akácfákról, mégis más a világ. Hiányzik valaki ebből az utcából. Kis ablakok nyílnak egymás után sorba, muskát linteget át a túlsó sorra. Bezárult szemekkel csak egy ablak bámul, mégis üres minden. Hiányzik valaki ebből az utcán. Hiányzik valaki ebből az utcából.
Szabó Péterné Anna Máriának küldik szeretettel Síje Jenő felvételét barátnői. Jó egészséget kívánnak, és a Jóisten áldását kérik életére és hivatására.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon rám, ne tűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke, imából áldozatból, országok között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke. Egyet újra lépünk már, lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk.
Miskolcra Cseh Klárának küldi szeretettel a következő zeneszámot Milán, Dávid és Bianca. A Jóisten áldását kérik életére. Pintér Béla énekel.
Mindenütt a földön vágynak valami jó. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok minden elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez.
Egy miskolci hallgatónk kérésére a következő percekben Kós János énekel.
Ismét róla álmodtam az éjjel, gyönyörű volt, s az enyém. Harcolok egy hűtlen álom képpel, ő lesz kigyőz, s a vesztes én. Mondjátok meg Máriának, szeretem, és ez a szerelem most is lángal ég. Bennem minden emlék olyan eleven, mintha el se ment volna még. Üres szívvel kószálok az utcán, míg ő talál, mást ölel. Senki, senki nem tartozik hozzám, és jól tudom, hogy nem jön el. Mondjátok meg
szeretem, és ez a szerelem most is lángolik. Bennem minden emlék olyan eleven, mintha el sem ment volna még. Szerelemnek csalódás az ára, fizetni kell mindenért. De mindenkinek volt egy Máriára, akinek volt az egyetér. Mondjátok meg Máriának, szeretem, és ez a szerelem most is lángolik. Bennem minden emlék olyan eleven, mintha el se ment volna még. Bennem minden emlék olyan eleven, mintha el se ment volna.
Kívánság műsorunk következő felvétele Zoltánnak szól születésnapja alkalmából. Szeretettel köszönti három lánya és családja. Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più l'alto si va.
Mai kívánság műsorunk utolsó felvétele Egerbe szól. Andrássy Katát születésnapja alkalmából szeretettel köszönti családja. Isten éltesse sokáig!
If someone told me that the world would end tonight. take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. If I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb, we're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'll lay
hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb pénteken 16 óra 5 perckor jelentkezünk, de addig is várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618. Postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Bércesi Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája a terrárium lesz, a terráriumban tartott állatok, az alapokkal kezdjük. Vendégem a témában Kőműves Dániel állattenyésztő. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Dániel, a stúdióban.
Üdvözöllek.
Mióta foglalkozol terráriumokkal?
Hát szó 7 éve.
Miért kezdtél bele?
Hát annak idején ugye elkezdtem, még nagyon fiatalan, nagyapámtól örököltem ezt a halas dolgot, ugye elkezdtünk először, csak halakat tartottam. Aztán így bementem egy állatkereskedőbe, megláttam egy leopárd gekkót, akkor megvettem az elsőt, utána Pestről a Terra Plázára elkezdtünk feljárni, ott Csereber éltem még az elején, meg eladogattam, ami éppen nem kellett, aztán itt szépen bővült a paletta.
Miért pont a gekkó tetszett meg először?
Nem tudom. Erre nem volt itt semmi. Ugye akkor még helyek közel, ugye akkor végeztem el az iskolát is, úgyhogy anyagilag sem voltak túl drága állatok, így az volt a zárérték arányban az első érdekes ülő számomra, a leopárd gekkó.
Utána pedig elég komolyan elkezdtél foglalkozni a tenyésztésükkel.
Igen. Utána azért már volt egy időszaka, amikor 5000 darab számú állatmennyiségem is volt.
Milyen fajokkal?
Kétéltűek, hüllők, voltak emlősök is, hát végül is minden, ami ebbe beletartozik, tehát a terrorisztiká, vagy az exotikus, inkább az exotikus állatok részében, hogy a terrorisztikát azt a rágcsálókkal nem mindig vonjuk egy kalap alá.
Tehát rágcsálókat is tartottál?
Hát mókusféléket, igen.
Meg gondolom néhány hüllőnek táplálékként is. Vagy olyan nem tartottál, hogy
volt egy-két kígyón volt, de annyira nem jött be nekem ez az élő állattal, ugye, de a legtöbb tenyésztő is fagyasztottal szokta etetni, tehát az kicsit másképp szokott működni. Van, aki élővel etett, persze természetesen ebben a szakmában, de a legtöbben fagyasztottal szoktuk ezeket megoldani, ugye.
5000 állatról beszélünk, ehhez hely kell, gondolom rengeteg hely.
Hát ugye azért sok volt belőle a kisebb méretű, tehát én törpegek kúsztam nagyon sokat, ez azt jelenti, hogy ilyen átlag ilyen 5-8 cm volt a méretük, ugye most abban egy 30x30x30-as terráriumban elfért 4-5 egyed. A nyilméreg békákat is nagy számban lehet ugye csoportosan tartani, a kisebb fajta leveli békákat is az ilyen 2 cm méretűek, hát abból volt, amikor volt nekem 2200 darab, tehát bebihalastól mindenestől ugye a tegyészet, akkor egyet számmal rendelkezett.
Nyilméreg béka, erről mit érdemes tudni, nem veszélyes mondjuk ennek a simogatás?
Nem, egyáltalán nem, egyébként ez egy nagyon nagy téfit, mert ugye úgy van, hogy az Amazonas, ahol ők élnek, ott olyan rovarokat esznek, amik maga ezt a méreganyagot ugye termelik. Tehát ugye ott az őslakosok, az ottani, ugye, hogyha ott kint vagyunk, ott ne nyalogassunk nyilméregbékákat, meg ne fogdossuk őket, de az itthoni terráriumi környezetben ugye mikroméretű tücsköt, meg muslicát esznek, amiből nem tudják ezt a méreganyagot kiválasztani a szervezetükbe.
Tartottál valaha veszélyes állatot?
Nem. Azt nem soha. Ugye egyrészt engedélyköteles, másrészt nem kockáztattam meg, hogy egyszer, ha kapnék egy ellenőrzést, ugye, hogy milyen állataim vannak, akkor be is vonhatják az összeset, és le is tilthatnak róla, hogy bármilyen állatom legyen, ugye ez elég kockázatos. Látni láttam, volt olyan ismerősöm, akinek még bambuszviperája is volt, de nem mondok nevet, már nincsen neki sem, de látni láttam, de én tartani ilyeneket nem, tehát én amúgy is veszül nekem ott a fiam is, úgyhogy én nem erőltetem ezeket.
Veszélyes dolog ez azért.
Hát ami mérges, az tényleg, tehát az kifejezetten az, tehát ott azért tudni is kell, hogy az ember hogy eteti, meg hogy foglalkozik vele.
Most zenélünk egy kicsit, utána beszélünk arról, hogy mi minden kell egy kész terráriumhoz, a hüllők lakhatási feltételeihez. Folytatjuk beszélgetésünket Kőműves Dániellel, aki állatokat tenyészt, hüllőket elsősorban. Mi minden kell a terrorisztikához?
Hát elsősorban nagyon sok türelem, nagyon sok olvasás és utánajárás. Én mindig ezt mondom mindenkinek, ugye annak idején eléggé sokan megkerestek ezzel, hogy miként kezdjem bele. Ugye először elolvassuk a komplett élőhelyet, tehát megnézzük, hogy milyen éghajlaton él az adott állat, amit vásárolni szeretnénk, ugye mik az igényei, és ezeknek az igényeknek megfelelően kell kiválasztani mind a világítást, a fűtést, hogy mekkora fűtő rész legyen, vagy napozó elég neki. Tehát először mindig ugye az alapoknál át kell tekinteni ezt, hogy mit is szeretnénk tartani.
A faj kiválasztásánál mit vegyünk figyelembe?
De a faj kiválasztásánál azért meg kell nézni, ugye, hogy mennyire érzékeny az adott állat. Ugye most beszéljünk például a kaméleonról, a sisakos kaméleon az egy egyszerűen tartható faj. Ugye ők körülbelül ilyen 4-5 évig élnek. Vannak egészen nehézen tartható kaméleonfajok is, tehát mindig ugye meg kell nézni az adott, tehát latin név alapján, vagy ugye van, amelyiknek van már honosított magyar neve. Nem mindegyikre lehet úgy rátalálni, hogy kell, ugye van, amelyiket csak latin név alapján találjuk meg mi is, ugye, de mondom először, azért meg kell nézni, hogy mennyire bonyolult az adott állatnak a tartása, tehát azért nagyon nagy léptékű különbségek vannak, ugye mind a terrárium méret, a hőfok, páratartalom és a többi ilyen.
Mely fajok a legterrárium méret igényesebbek, tehát sok tér kell nekik?
Hát most példaképpen a varánuszokat tudom felhozni, azok ugye azért eléggé nagyon nőnek, például a szavanna varánusz az eléri az 1 métert is, annak már azért egészen nagy hely kell, van olyan ismerősöm, akiknek például kint lakik a lakásban az adott állat, tehát ott ugye ő elszaladgál magának. De ugye most így a varánuszok jutnak elsősorban eszembe, amik, tehát például viszont a kaméleonoknak ugye meg magas terület kell, tehát ott is nem egy ember úgy tartja, úgy, hogy a szobában végig vannak ilyen liánszerűen csinálva a mennyezet, és akkor ott kiengedik az adott állatot.
Nagyon komoly terrárium építési technológiák, technikák vannak, hogy hogyan alakítják ki akár a díszítést, ez már egy művészeti ág is, nem?
Élő például a magyar szikla, ők például kifejezetten kész hátterezett terráriumokkal foglalkoznak, ugye azt nem tudom, hogy foglalkoznak-e bele rendszerekkel, de azt tudom, hogy a hátterezést azt ők meg szokták csinálni.
Mi mindent esznek ezek a hüllők? Néhány dolog már elhangzott, de azért próbáljuk meg felsorolni, hogy egyes fajok akármilyen különleges, akár különleges táplálékot igényelnek.
Hát mi azt mondjuk, példaképpen tücsköt, csótányt, lisztkukacot.
Könnyű ezekhez hozzájutni?
Persze, itt is lehet kapni Miskolcon is, meg ugye a legtöbb nagyobb városban inkább ott elérhetőek ugye ezek. Úgyhogy sáskát is, de igen, tehát itt például Miskolcon be lehet szerezni, de interneten is lehet rendelni.
Említetted a varánuszt, mi kell a tartásához? Kell valamiféle engedély?
Hát egyébként a varánusz egy eléggé, mondhatjuk úgy, hogy ez igénytelen, tehát nem egy túl nagy igényű, inkább úgy mondanám, nem egy túl nagy igényű hüllőfaj, mert ugye a jéghátán is megél, én mindig is azt mondtam róla, nála annyira nem, tehát ő nem pont az a bonyolult, inkább a nagy terrárium méret, ugye ott a hőfok, meg az UVB izzó, ugye, ami a napfénynek végülis a napfényt utánozza le, ugye, lámpaszinten, tehát azokat az UV sugarakat bocsátja ki, ami ugye nekik kell, mert ők az alapján ezt tudják a vitaminokat a szervezetükben.
Hidegvérő állatokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az aktivitásuk nagyban függ a napfénytől.
Hát nem a napfénytől függ, ugye a hőmérsékletet, az aktivitásuk az ugye a hőmérséklettől függ, mivel nincsen saját hőháztartásuk, ugye mind nekünk vagy az emlősöknek, így ők ugye a meleg részeken ugye a napfénynek ugye a sugara, meg ugye az adott, hogyha meleg, ők a haszt, tehát ők megkeresik. Tehát sokszor van a terráriumban is úgy van megcsinálva, hogy egy pontot melegítünk, és hogy ő tudja igazítani magának a testhőjét, hogy ne főjön fel ugye az állat.
Beszéljünk a tenyésztés részéről, ami egy következő szintje az állattartásnak. Mi minden kell hozzá? Hely és gondolom sok egyed.
Hát elsősorban nem feltétlenül sok, ugye azért ez meg van szabva, ugye, mert az adott hüllők legtöbbje az állandóan szaporodna, amikor eléri az ivaréletkort. Ugye ez abban meríti ki a problémát, ha csak egy nőstényünk van, ugye már tenyésztésről beszélünk, és ha csak egy nőstényünk van, akkor túlhajthatja, tehát elhullhat a nőstény a túlzott párzási szándék mellett. Egyébként emiatt, ha tenyésztünk, akkor több nőstényt szoktunk egy hímmel összerakni, hogy el tudjon osztódni a hímnek a figyelme ugye a többi nőstényen.
Mi minden kell még hozzá? Hát különleges páratartalom, hőmérséklet, ilyesmi?
Hát az úgy szokott működni, hogy most akkor nézzünk egy egyszerűbb fajt, mondjuk a leopárd gekkó, ugye ők magán a terráriumon belül egy egyszerű dobozt, egy zárt dobozt, aminek egy lyukat vágunk a tetejére, azt szoktunk berakni kókuszrosta, azt benedvesítjük. Oda bemegy ugye a nőstény, ő lerakja a tojást, ezt utána egy inkubátorban keltjük ki, ilyen 28-29 fok közötti hőmérsékleten. Ugye ennek is megvan az érdekessége, mert nem mindegy, hogy melyik hőfokon, vagy hím, vagy nőstények fognak nagy valószínűséggel kelni.
Hány nap alatt kell ki egy tojás?
60, átlagosan 60 nap, ez attól is függ, tehát van olyan állat például, amit nem szabad ilyen magas hőmérsékleten keltetni. Nekem volt olyan élőlényem, ami vagy hüllőm, olyan hüllőm is volt, ami 90 nap alatt jött ki.
Hidegvérűek, ez azt is jelenti, hogy a természetben ezt hogy oldják meg, a napos helyre ássák?
Hát a természetben ugye ők megkeresik igen azt a helyet, ahol valószínűleg a páratartalom ugye megfelelő lesz, és akkor oda, de hát ugye a természet az azért egy eléggé zordabb környezet, ott azért a kikelt állatok mennyisége is elenyésző, meg ugye nagyon sok tényező van, tehát ők azért is tudnak ennyit szaporodni, mert ugye nekik a faj fenntartása a céljuk. Tehát eléggé, tehát ég és föld a kettő, ugye itt, ameddig mondjuk 80-90%-os kelési arányokról beszélünk, vagy akár nálam voltak 100%-os kelési arányok is, a természetben ez ilyen szerintem 30%-nál nem igazán szokott több lenni, tehát ritka esetekben.
Büszkélkedjünk egy kicsit, azt még nem mondtuk el a hallgatóinknak, hogy van egy faj, amit Magyarországon te kezdtél el sikeresen tenyészteni.
Igen, a Prinoceparus mysticeus, más néven varangyfejű agálmáról beszélünk. Ennek az az érdekessége, hogy neki van a fején két oldalt egy ilyen rózsaszín lebeny, amit ki tud nyitni, amikor stressz helyzet ér, és úgy néz ki, ahhoz tudom hasonlítani, mint a Predator című filmből, ugye a Predator, arra hajaz inkább, én mindig is így hívtam a kis predátorok, ugye ebből most jelenleg is van nekem otthon, hál' Istennek két sikeres szaporulatom is volt másfél-két évvel ezelőtt, most az utóbbi időben nem volt igazán úgy időm, hogy mert az a baj, hogy eléggé időigényesek, de igen, Magyarországon elsőnek nekem voltak belőle, ugye ők javarészt Oroszországban őshonosak, ott ugye ők telelnek, tehát náluk viszont már teljesen más az a tenyésztési történet, meg ugye ott már sokkal jobban mindenre oda kellett figyelni, két sikeres almom volt, 100%-os kerésére mind a két alom.
Mi volt a titok, hogy korábban miért nem sikerült?
Hát egyrészt ez úgy szokott ugye lenni, hogy az emberek, tehát nagyon-nagyon sok szakmabeli társam van, akik ugye szintén értek el hasonló sikereket, tehát ez nem egy egyedi dolog Magyarországon, ugye csak Magyarországon én kezdtem el velük először foglalkozni, és ugye nálam volt siker, én azóta sem tudok róla, hogy Magyarországon bárkinek is lenne ezekből a hüllőkből, vagy tenyésztette volna őket, vagy foglalkozna ugye velük, ennek is több a faja van egyébként, ennek a varangyfejű agálmának. Hát a titkot azt nem árulom el, ha nem haragszol, hogy sikerült, hát nagyon-nagyon sok türelem volt, és mondjuk úgy, hogy nehéz, tehát nagyon megszenvedtem én azt az időszakot, mire ezt sikerült összehoznom, mert itt most mondanék olyan példát, hogy ott van a remeterák például, ott a holdfény lenne az, amivel meg lehetne oldani, hogy párosodjanak, ugye ezért nem is tenyészti senki, mert egyszerűen nem kivitelezhető ugye ezen az éghajlaton, még a ők romantikus alkatok, hát ott párosodnak a holdfény alatt, tehát ennek is megvolt hőmérsékletesés, hőmérsékletemelés, hány fokra kell visszahűteni, hány fokon, ugye utána még ott a keltetési időszak, ugye ők 60 napon, ők hát a tavaly előtt december 22-23-án, tehát karácsony ajándékként jöttek pont a világra, az első körben 5 egyed, a másodikban azt hiszem 6 vagy 7 volt, úgyhogy érdekes volt, és ők 60 napra keltek, hát 60-65 között, ugye, mert nem egyszerre jönnek ki, hanem fokozatosan.
Zene után itt folytatjuk. Beszélgető társam Kőműves Daniel állattartó, állattenyésztő. Néhány faj téli pihenés tart, ugye? Vagy egy kicsit ledermednek.
Szoktak, ez a faj is alszik egyébként téli álmot, vagyis hát kellene neki. Ugye én ezt nem imitálom, mert nem igazán kísérleteztem én ezzel annyira, hogy náluk a téli álom az mennyire. Ugye Oroszországban, amikor fagy van, akkor így kizárásos alapon biztosan alszanak téli álmot. A teknősök nagy része szokott, a hüllőknél azért nem túlzottan jellemző, de vannak fajok ott is, tehát ott inkább a teknősök, ugye a görög teknős, a mór teknős, ezek mind alszanak téli álmot.
Ezt egy tartónak figyelembe kell venni általában, tehát említetted, hogy nem szigorú szabály, ugye?
Egyáltalán nem szigorú, tehát hogyha tartásról van szó, és nem tenyésztésről, akkor nem kötelező ugye ezt betartani, egészséges, ha be van tartva, de ugye ez is ugyanaz, mint amit beszéltünk, hogy kint a természetben a szaporulatnál, a téli álom is olyan, hogy vagy fel fog kelni belőle, vagy nem, ez sajnos, ez reckíros. Ugye ezt a tenyésztőknek kell sajnos betartani, mert akkor másabb lesz a párzási kedvük, meg ugye attól jön meg, ha ez a téli álom, ez sajnos a végéig ér, és akkor ugye a tavasszal, amikor a teknősök előjönnek, akkor ők elkezdik a kis fészek ásást, egyebeket, meg a párzást, úgyhogy.
Hány tojást raknak átlagban, van erre szám?
Ez fajta függő. A szakállas agálma az rakhat 25 tojást is akár, ugye eléggé nagy hüllőről beszélünk, tehát farokkal együtt egy ilyen 45-50 centis állat kifejletten, de van, ami ennél többet is rak, a sisakos kameleon például rakhat 100 tojást is, a leopárd gekkó az 1-2 tojást raknak, a gekkófélék javarésze az 1-2 tojást, tehát többet nem nagyon szoktak, nagyon-nagyon ritka. Az agálmafélék azok ugye elosztódva, mert ugye mondom, nekem a varangyfejű az ilyen 5-7 között rakott, a szakállas agálmánál volt, amikor 24-25 tojás is kijött, tehát ez méretfüggő is szerintem, meg ugye, hogy mennyire az adott élőhelyen mekkora, tehát ahogy kifejlődtek ugye, ahogy hozzá vannak szokva, hogy ott mik vadászhatnak rájuk esetleg, vagy mekkora az elhullási ráta ugye az egyetfejlődésre tudok gondolni, hogy amiatt.
Mennyire tanítható állatok? Mennyire jó a memóriájuk? Emlékszik a gazdájára, vagy felismeri a gazdáját?
Ebben nem tudok se igazat mondani, se cáfolni nem tudom. Én úgy gondolom, hogy tehát a kézből való etetést például, vagy azt, hogy az embernek a kezét megszokják, azt lehet. Ugye sok állat, mivel a ragadozók, ugye a madarak, egyebek a ragadozó madarak is fentről, tehát azért van szemből a tolóajtó is ugye a terráriumokon, hogy onnan etessük, mert ugye ők a felső benyúlkálást, azt ők úgy érzékelik, mintha egy ragadozó próbálna ugye lecsapni rá felülről, ezért használják a szembeli tolóajtókat, ha jól tudom, de én úgy emlékszem, hogy ez így is van. Nem tudom, hogy tanítható, tehát a kezet, az ember kezét, azt megszokják, az biztos, de ilyet, hogy most mondom, nem egy kutya, tehát ezt meg kell érteni, hogy bennük gyönyörködni kell, nem sétálni, vinni, meg egyebek, mondjuk nekem is volt olyan hüllőm, amit a vállamra felraktam, nem jött le róla, tehát például pont egy szakállas agálma volt, amivel én lementem a kóba is bevásárolni, és végig a vállam ült. Tehát megmaradnak, megpihennek, ugye az ember inkább a testhőt részesítik ugye előnyben, mert az nekik jó, mert akkor melegen vannak, de nem lehet annyira azért idomítani őket, mint egy kutyát mondjuk, vagy egy macskát, tehát.
Mennyi ideig élnek? Említetted már a kameleonnál, hogy 4-5 év a többi.
Hát a sisakos van belőlük is ugye eléggé sok, van, ami még kevesebbet él, törpe kameleonok például, van, amelyik 6 hónapot él, tehát eléggé rövid az életciklusa. Ugye akkor ott vannak például az egzotikus lepkefélék, azok is rövid ideig élnek, a leopárd gekkóknak is változik, tehát én tudok olyanról, ami 13 évet leélt, lehet, hogy van ennél öregebb is, a varánuszfélék ugye azok eléggé sokáig élnek, a teknősöket gondolom nem kell bemutatni, mert azok az embereket is általában túlélik, a gazdákat, ha normálisan vannak tartom, meg ugye a terráriumi szükségletek a megfelelőek ugye az adott állathoz. Az a baj, hogy ez nagyon megoszló. Tehát volt olyan, hogy nekem volt olyan hüllőm, ami elméletileg egy évet kellett volna, hogy én is három évig nálam volt, és úgy ajándékoztam el, nem tudom, hogy azóta még éle, de már egy éve el lett ajándékozva egy kedves ismerősömnek is. Tehát ez megosztó. Én úgy gondolom, hogyha megfelelő a vitaminpor, megfelelő a tartás, meg oda van rá, ugye figyelve, nincsen elhanyagolva, akkor azért még hosszabb idő, tehát biztos, hogy hosszabbat, mint a természetben leírt idejük, azt lehet nekik biztosítani.
Gondolom vizet is kell tenni nekik, attól függetlenül, hogy esetleg egy sivatagi állatról beszélünk, valamennyit isznak.
Természetesen, ugye ezt általában a vizes tálat én kerülni szoktam, én annyira nem szeretem, ugye én a hajnali párásítást szoktam előnben részesíteni, természetesen vizes tálat szoktam én is betenni nekik, mert ugye a legtöbb vizet ők a kloákán veszik fel, tehát ők belefekszenek ebbe a tába, ugye nem megisszák a vizet, mint mondjuk mi, hanem onnan lentről is képesek felszívni ugye a nedvességet a kloákán keresztül. és a vízháztartásukat így biztosítják, de minden reggel, tehát nálam is, ami otthon van állt, ők minden reggel párásítva vannak, tehát azon végig van menve, mielőtt elmegyek dolgozni, és teljesen jól el vannak, ugye én a saját élőlényémet, ami sivatagi, azt én hetente egyszer külön fürdetni szoktam, tehát megfürdetem őket ugye a vizestál mellett, hogy a klovákájuk elég vizet tudjon felvenni.
És a párásítás az mit takar?
Hát vannak ezek a pumpás párásítókészülékek, ugye ezek a pumpások, és abba vizet töltünk, megpumpáljuk, és akkor bepermetezzük vele a teráriumot, meg a tereptárgyakat, ugye szomjasok akkor lenyalogatják, ha nem, akkor ugye maga a páratartalom miatt ugye ők a bőrön, meg egyebeken át is képesek ugye felvenni ezeket, úgyhogy ez egy ennyire egyszerű történet. Ha kinyitom az ajtót, befújok, bezárom, ez nem kell nagy szakértelem.
Van olyan faj, amit szeretnél tartani, vagy akár szaporítani, és még nem tetted?
Eléggé sok, igen, eléggé sok. Egyébként a varánuszokból a kék, a zöld, esetleg a smaragd, ugye van a kék, a pettyes, tehát a varánuszfélékből eléggé nagy a lista, most sajnos az időm nem úgy engedi. Belőlük szeretnék, ugye ebből a varangyfejű agálmából nekem volt annak idején háromféle faj, alfaj belőle, vagy hát ő volt a negyedik, mert ugye előtte volt még három, és az a három az sajnos sikertelen volt, mert mint utólag kiderült, sajnos mindegyik hím volt, amit vásároltam, ugye ez benne van ebbe a történetbe, hogy nem mindig úgy sikerül, ahogy mi szeretnénk. Azoknak van körülbelül 5-6 alfaj, amit szeretnék még majd szintén ugye a jelenlegihez a hozzáadni, hogy sikeresen Magyarországon ők is tenyésztve lesznek.
Ezek szerint nehéz megállapítani a nemet?
Hát ez bonyolult, ugye, mert például amit ugye mondtam, hogy Magyarországon először sikerült, azt én jöttem rá, hogy én állapítottam meg a nemét, ugye, hogy hím vagy nőstény az adott egyed. Tehát nem minden fajnál nehéz megállapítani, van amelyiknél nehéz. Ugye ez is eléggé széles skálán működik, hogy melyiket milyen könnyen lehet szexelni. Tehát van, amit ránézésre meg lehet mondani, van, amit viszont különböző jegyek alapján kell megvizsgálni.
Végezetül ajánljunk irodalmat. Mit ajánlasz?
Hát őszinte legyek, én annyira olvasni nem szoktam, tehát én ha állatokkal kapcsolatos irodalom, akkor én az interneten szoktam, meg ugye most a Terraplázának, nem tudom, ha valaki ismeri, ez egy országos bőrze itt Pesten, ez egy, és Magyarországon a legnagyobb bőrze egyébként Pesten. Én ott, ők most indítottak egy ilyen magazint, egy online magazint, ott eléggé sok érdekesség van fent a hüllőkről és a kétéltűekről, pókokról és egyéb ízelt lábúakról is. Tehát ők most nagyon elkezdtek ezzel foglalkozni. Azt tudom ajánlani.
Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Igazán nincs mit, én köszönöm a meghívást.
We'll be right back.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kőműves Dániel állattenyésztővel beszélgettünk a terráriumok világáról. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.